Mindre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Ma 75 éves Nagy Feró. Köszöntjük innen
a nemzetcsótány.
Igen, boldog
Ricse,
születés.
Ricse, Beatrice, Hóruk. Volt Ricse Kendő Szimat Szatyrod?
Hogy ne lett volna? Hogy ne lett volna? Alföldi papucsom nem, képzeld el, az valamiért az lemaradt.
Mi?
Alföldi papucsom valamiért nem volt.
Felháborító.
Igen, de a Szimat Szatyor az meg volt, meg jól összefirkálva, jelvényezve. Hogy
AC villám, DC volt AC ráírva a golyóstól.
Minden, Sex Pistols is volt rajta, mert én punk is voltam, meg minden. Azt mondja egy alkalommal Nagy Feró, hogy a lázadásom megváltozott, sokkal toleránsabb lettem a világgal szemben. Ez azt jelenti, hogy rájöttem az embereknek állampolgári joga hülyének lenni. És ha ez így van, honnan veszem én a bátorságot ahhoz, hogy azt mondjam, emberek, ti hülyék vagytok. Hát igen, ezt az a kor. Lehiggadunk, megnyugszunk. Hát Ferónál ez így alakult. Szóval még egyszer, nagyon boldog születésnapot kívánunk neki.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Vonal túlsó végén állandó autós szakértőnk, kollégánk Várkonyi Gábor. Szervusz, jó reggel.
Jó reggelt, sziasztok.
Szia, jó reggelt. És a vonal az a mi itt, úgyhogy a Millás
reggeli... Nem a kábelkorbács.
Nem lehet beleszólni az András közben. Én leveszem a hangját, tehát a 7 meg a 800, szóval a telefon helyett mi itten van Márkonyi Gábor, tehát a millásregeli.hu-n, a Millás TV-n is látható. Na most visszaadom, és mondhatod, András.
Hallottok, rendben van minden?
Igen, 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 hallunk, persze. András is nagyon lehet hallani, és azért egy picit, hogy el tudja mondani a mondókámat, el kellett vennem a hangját. Na, szóval...
Azért van egy rettenetes előnye annak, amikor valakinek a kezébe van a kontroll,
igen,
és
igen.
Tologathatja az emberek hangját.
Igen.
Na, mámorító érzés lehet.
Abszolút, nagyon jó, egy kis hatalom az ember kezében, ne viccelj.
Na, parancsoljatok, mert...
Nincs kérdésem igazából, mert a Gede nem engedi, hogy feltegyem. Ha esetleg valaki tud akciós parizert, azt írja meg a szerkesztőségbe, köszönöm.
Szóval tegnap, amikor arról beszélgettünk, hogy mi legyen ma a téma, egy kettő olyan témát javasoltam, ami ugye alapvetően nem annyira autós téma, vagy hát nem elsősorban autós téma, és hát azt gondolom, hogy a következő években lehet, hogy teljes mértékben ebbe az irányba fog eltolódni minden, amikor autókról beszélgetünk, hiszen a klasszikus autózás, meg a klasszikus gyártói modell, ugye, ahogy ezt már sokszor megbeszéltük veletek, komoly kihívásokkal küzd még hozzá tech koncernek irányából, és egyre több olyan kooperációról, meg érdekes cég összeállásokról lehet olvasgatni, amelyek azért szükségesek, mert az autógyártók abban a formában nincsenek felkészülve, és nincsenek birtokában annak a tudásnak, ami a következő időszakban igazán izgalmas lesz a világ autógyártásában. Miközben ezzel párhuzamosan az elektromos autók térhódításával sokkal többen tudnak részt venni a konkrét gyártási folyamatban. Tehát máshogyan megfogalmazva, a belépési küszöb ahhoz, hogy autógyártó lehessél, a villanyautók terjedésével ugye jelentősen alacsonyabbra Aha. került. Tehát sokkal könnyebb autógyártóként apostrofálni magadat, hiszen alapvetően elektromos autót gyártani sokkal kevesebb alkatrészből, sokkal egyszerűbben és sokkal szűkebb beszállítói körökkel lehetséges, ami viszont a komolyabb hozzáadott értéket fogja adni, ugye minden, ami informatikai háttérrel, meg önvezetéssel, meg ilyen dolgokkal kapcsolatos, ott meg ugye olyan tudásbeli különbség kezd kialakulni a klasszikus tech cégek és az autógyártók között, amelyet az autógyártók igyekeznek mindig relativizálni, és sokat beszélnek arról, hogy ők is mennyi mindent tesznek annak érdekében, hogy ugye saját operációs rendszereken keresztül, meg saját önvezető skillekkel, meg saját connectivity megoldásokkal tudjanak konkurálni mondjuk a nagy tech cégekkel, de hát nem kell ahhoz különösebben nagy fantázia, hogy az ember sok kilométerről is lássa azt az erőforrásbeli, anyagi, mérnöki, tudásbeli különbséget, ami a két világ között van. És évekkel ezelőtt lehetett látni, meg lehetett érzékelni azt a trendet, hogy a komoly autógyártók a táplálékláncban egyszerűen egyen lejjebb fognak kerülni hosszú távon, hogyha ezeket a skilleket nem kezdik el nagyon gyorsan magukévá tenni. De hát mivel ugye egy kicsit egyenlőtlen a verseny, ezért azt látjuk, hogy egyre inkább be is következik ez a történet. Vannak, akik ebből nem csinálnak nagy ügyet, tehát elfogadják az új helyüket a táplálékláncban, és vannak, akik ugye eszeveszetten kapaszkodnak, hogy az eseményeket irányítani tudják, és ne az események után menjenek. A hosszú felvezető arra volt jó, hogy nagyjából talán érthető, hogy milyen helyzetben vagyunk mondjuk 2021 elején, amikor is egyre másra jönnek az olyan jellegű hírek, mint például a Hyundai és az Apple kooperációja, ami azért baromi érdekes, mert csupán erre az egy kis apró hírre, ami kis apró hírnek tűnik elsőre, olyat rallizott a Hyundai részvénye, hogy azt öröm volt nézni. Tehát ilyen, ha jól emlékszem, talán egy 14-15%-ot emelkedett.
Hát igen, nem csoda, hogyha valakivel üzletelni akar az Apple, akkor azért azt fölkapja a befektetői társadalom.
Igen, és ugye nagyon sok spekuláció volt arról, hogy egyáltalán lesz-e Apple autó. Ugye az elmúlt években többször lehetett hallani olyanokat, hogy az Apple mégse fut ennek neki, meg nem úgy fut ennek neki, ahogy eredetileg bejelentették, aztán lehetett arról hallani, hogy mégis fognak saját autót csinálni, aztán már lehetett hallani, hogy a saját autógyártás gyártási részét azt inkább kihagyják, és valami bérgyártóval fogják megoldani az ügyet. Volt arról szó, hogy felvettek egy csomó mérnököt, hogy az önvezetéssel kapcsolatosan kiépítsék a tudásukat, majd azokat a mérnököket utána újra elengedték. Tehát egy ilyen teljesen hullámzó történet volt az Apple körül, ami hát vagy altatás volt, vagy tényleg nem tudták pontosan, hogy mit akarnak ezzel az egésszel kezdeni, de most kezd kikristályosodni az, hogy itt egy valós konkurenciát szeretnének az autógyártóknak, főleg önvezetés kapcsán összehozni, amihez kell a koreaiaknak a segítsége, akik egyébként nem mellesleg ugye rendelkeznek komolyabb gyártási kapacitásokkal az Egyesült Államok területén belül is, és a hírek elsősorban, vagy első körben arról szóltak, hogy a Hyundai az amerikai gyárát fogja használni arra, hogy az esetlegesen elinduló, sőt, nem esetlegesen, tehát alá vannak írva a papírok, elméletileg is 2024-től jön az Apple Car, ez Amerikában lesz gyártva. Ez már szerintem önmagában egy iszonyatosan érdekes és fontos.
Egy pillanatra álljunk meg. Kézenfekvő volt a Hyundai? Vagy tenderesztethette az Apple? Mert engem meglepett, hogy pont a Hyundai. Hát annyi remek gyártó van például a németek között is. Hogy ő rá esetett a választás? Oké, mondtad, hogy van Amerikában gyára, de hát van más gyártónak is gyára.
Igen, abszolút. Hát többen voltak, még a sajtó spekulációi szerint is utolsó körben ahhoz, hogy ezt a fontosnak számító, minek is nevezzem ezt, szerződést magukénak tudják. Ugye szó volt arról, hogy a Volkswagennel tárgyalnak komolyabban, ugye Volkswagen ilyen szempontból szerintem egy teljesen jó partner lehetett volna, már csak azért is, mert ugye nekik is van ott gyártási kapacitásuk, és nem feltétlenül van kihasználva, hogy finoman fogalmazzunk. Legalábbis, hogyha amerikai gyártásról beszélünk. Egyébként nem feltétlen kézenfekvő az sem, hogy ezt mindenképpen Amerikában kell gyártani. Szó volt arról...
Az iPhone-okat sem Amerikában gyártják, ugye?
Igen, és aki az iPhone gyártja, arról is mindjárt megemlékezünk egy pillanatra, mert az is egy lényeges dolog. A Volkswagen volt utolsó körös, a Tesláról beszélték érdekes módon, hogy partnere lehet az Apple-nek ebben. Ezt nem teljesen láttam, vagy nem teljesen értettem, hogy mire alapozva gondolják ezt komolyan vehető ügynek.
Főleg úgy, ugye, hogy annak idején...
arról, hogy mondjuk a Magna Steyr is beszállhat, ami ugye egy klasszikus bérgyártó, több autógyártónak. Tehát voltak itt egyéb jelöltek, Érdekes módon japán autógyártó az nem nagyon jött szóba, legalábbis én nem láttam olyat, hogy japán autógyártó komolyabban benne lehetett volna itt az utolsó körben. A Fiat Chrysler, tehát az FCA pedig a Google-lel van összekötve ugye a Waymo kapcsán.
Uh-huh. Igen, ugye okay. A Tesla azért is furcsa, hogy szóba jött, mert annak idején Elon Musk szeretett volna társulni, vagy kérte a segítségét Tim Cooknak, de a szóra sem tartotta érdemesnek, ugye amikor nehéz napjai voltak a Teslának.
Nagyon érdekes, hogy mennyi ilyen hír jelent meg mostanában arról, hogy a Tesla elmúlt éveiben hányszor és hányféleképpen próbálták megvásárolni, vagy nem megvásárolni, vagy eladni. Ez egészen izgalmas legendakeltés szerintem. Ugye arról is volt szó, hogy a Volkswagen meg akarta szerezni a Teslát, és azt pedig Elon Musk nem akarta. Uh-huh. Tehát erről is vannak izgalmas hírek. Kínában ugyanakkor formálódik ennek a történetnek az ellenpontja, ott ugyanis a most már együttesen hármas szövetségben, ez egy tegnapi hír, a Geely, a Foxconn, illetve a Baidu különböző szervezeteken keresztül, tehát különböző kooperációkon, meg céghálókon keresztül szervezi az önvezető összekötött elektromos autógyártást. Úgyhogy a Geely és a Foxconn külön is kötött erről egy megállapodást, ami arról szól, hogy a Geely, ami egy jelentős kínai autógyártó, és ő birtokolja Volvót többek között, innen lehet ismerni Európában, egy néhány százezer darabos többletkapacitással rendelkezik, tehát nagyjából 2 millió autót tudnának gyártani normális esetben éves szinten globálisan, és olyan nagyjából 1 millió 300-1 millió 400 000 darab autót gyártanak átlagosan, tehát egy elég nagy fölös kapacitással rendelkeznek, amit úgy próbálnak lekötni a Foxconnal együttesen, hogy ezt a típusú bérgyártást, tehát azt, hogy A-tól Z-ig egy autógyártó, vagy egy piacra belépni akaró aktor számára egy teljes szolgáltatást nyújtanak fejlesztéstől a legyártásig mindenestül. És ugye ilyen jellegű kooperációkat fogunk még látni a jövőben. A Foxconn ugye néhány hónappal ezelőtt jelentette be azt, hogy neki célja, hogy kvázi ugyanannyira legyen gyártója elektromos autóknak, amennyire gyártója például az iPhone-nak, és bárki számára elérhető legyen, aki ebben fantáziát lát. A Baidu-val való összebútorozása pedig a Geely-nek az egészen izgalmas, hogy a Baidu a kínai Google. Tehát azért az nem egy pici cég.
De Gábor, figyelj ide! Hát megint amerikai meg ázsiai cégekről beszélünk. Hol marad Európa ebben a nagy lendületben? Ugye már lemaradtunk abban, hogy nekünk nincs tech óriásunk, az SAP-t szokták mondogatni, de hát az teljesen más tészta, mint az általad emlegetett ázsiai gyártók. Viszont van autóiparunk, akkor most mi lesz velünk európai autósokkal?
Hát kívülről nézve ezt a kérdést, ugye itt... És egyébként szerintem az ugyanennyire igaz Japánra is. Itt még abban a fázisban vagyunk, hogy vannak az autógyártóink, hogy azt gondolják, hogy föl fogják tudni venni a versenyt ezekkel a konglomerátumokkal, amit én egy picit azért kétlek. Legalábbis ami az információtechnológiás, vagy információtechnológiai kérdéseket illeti. Ugye itt mindenki elkölt csillió milliárd eurókat arra, hogy a saját rendszereit fejlessze, ami üzemi szinten szerintem nem fogja megérni hosszú távon. Tehát az, hogy minden prémium gyártunk, vagy akár nagy koncernünk, ami Európában fontos aktornak számít, saját maga próbálkozik azzal, hogy a saját autóiba a saját platformokat hozzon létre, szoftveres platformokat, az ilyen darabszámok mellett, akkor, hogyha ez a fajta megoldás, amiről az imént beszéltünk, elterjed, valóban sikeres lesz piaci szinten, akkor nem fog tudni versenyképes lenni. Tehát az, hogy egy autógyártó, amely mondjuk 2,5-3 millió autót gyárt, erre a 2,5-3 millió autóra csinál egy külön szoftveres platformot, egy külön operációs rendszert, egy másik oldalon meg elterjed egy olyan megoldás, ami akár 10-15 millió autónak az alapját jelentheti, az... Hát így érzésre nem annyira tud pariban lenni egymással. Tehát minimum azzal kéne kezdenünk, hogyha mondjuk gyártói nemzet oldaláról nézzük a kérdést, vagy akár Európai Uniós szinten nézzük a kérdést, akkor mondjuk a nagyobb autógyártóknak ebben a kérdésben egymással összefogva kéne valami fajta standardizált megoldást kitalálniuk, ami ugye azért nem szokott megvalósulni, mert nyilván mindenki félti a saját maga titkait ebben a kérdésben. Nagyon sokáig például a japán autógyártók zömében azért nem akartak különösebben kooperálni mondjuk az Apple-lel, akár egy CarPlay kapcsán, mert olyan adat biztonsági kérdéseket vetett föl ez a kooperáció, amit a japánok nem akartak úgy lenyelni, ahogy azt az Apple rájuk erőltette volna. Aztán ugye ment tovább az élet, és hát látták, hogy értelemszerűen a vásárlók egyre durvábban követelik például azt, hogy ugye az iPhone-jaikat könnyedén és magától értető módon össze lehessen kapcsolni az autókkal. Uh-huh. Ez ma már egy nagyon fontos vevői igény, és aki ezt nem szolgáltatja, az lemarad.
Na most figyelj ide! A Gede ugyan egy szívlapáttal agyoncsapta a poénomat a kábelkorbácsról, de feltenném akkor a kérdést. Hogyha ez ilyen irányba megy, amerről most beszéltünk, akkor, és itt jött volna a képbe a kábelkorbács, amelyet irigyeim ugye hát skippeltek az adásból, hogy ezt így fogalmazza meg. Szóval, hogy nem lesz kiszolgáltatott a tech cégeknek az autóipar?
Hát dehogy
nem. És akkor így csónakáznék át, hogy chip hiány miatt akadozik az autógyártás. Erről is érkeztek hírek.
Abszolút. Hát ugye a chip hiány az gyönyörűen megmutatja azt, hogy mi az, ami igazán fontos, mondjuk hardware oldalról. Tehát rosszul terveztek ugye a tavalyi év őszén az autógyártók a darabszámokat illetően, későn rendeltek, a chipgyártók kommunikációja legalábbis ez, és emiatt akadoznak az autógyárak szerte Európában. Ilyet a szerte a világon, mert egyébként a japánokat is, meg a koreaiakat is érinti ez a problematika. A Volkswagen esetében láttam konkrét számot arról, hogy ez mit jelent gyártás kimaradás szintjén. Állítólag erre az évre nagyjából 100 000 autóval számolnak, amit emiatt nem fognak tudni legyártani. Ez egyébként nem kevés. És én gyorsan kigyűjtöttem nektek a 10 legnagyobb chipgyártót autóipari szinten. Ezeknek egy részét szerintem már hallottátok, egy részét meg nem. Az NXP nevű cég a legnagyobb. Ha jól tudom, ez egyébként holland. Az Infineon, a Renesas, nem tudom, Texas Instruments, ST Microelectronics, Bosch, ON Semiconductor, Micron Technology, ROM és ADI. Ezek mind komoly milliárdokkal rendelkező, éves forgalommal rendelkező cégek egyébként, tehát van miből választani, meg működik is ez a dolog, csak ugye ha kevés chipet rendeltél, az nem úgy működik, hogy akkor gyorsan fölhívod őket, hogy kéne még egy
hát
kicsit
persze,
több.
Hogy nem, de hát akkor azt akkor az autogyártók nézték be. Hogyha,
Igen.
Meg az, hogy ki van szolgáltatva, hát ez a világon minden iparán ki van szolgáltatva, így működik az értéklánc, senki nem csinál meg mindent, vagy nem gyárt le mindent magának. Van, aki tud, mit tudom én, ilyen chipeket gyártani, és akkor azt beépítik, van, aki más tud csinálni, akkor onnan veszik el. Tehát egyfajta kiszolgáltatottság ebben mindenkinek van valamekkora, úgyhogy ez nem egy egyedi probléma.
Hát sőt, ugye, hogyha egészen viccesen sokkal lentebbi hozzáadott értékkel, vagy sokkal kisebb hozzáadott értékkel nézzük a kérdést, ugye az autókárpitok...
Igen, tudtam, hogy az autókárpit be fog jönni, mert az
egy... Hát emlékeztek erre persze, a történetre, amikor a szerb származású, vagy nem is tudom, bosnyák származású cégvezér az összeakaszkodott a németekkel, és akkor azt mondta, hogy akkor attól nem fogunk nektek rendelni semmit, és annak ugye a mai napig vannak utórezgései, mert néhány héttel ezelőtt volt arról hír, hogy az a nő, aki állítólag a Volkswagennél volt beépített ember, és adta le az infókat, az szépen eltűnt Németországból, és valahol Oroszországban székel azóta, és nem tudja az ügyészség kikérdezni arról, hogy hogyan kémkedett a Volkswagennek, vagy a Volkswagennél a beszállítónak. Tehát egészen izgalmas kérdések vannak. De hát ugye ez egy csomó kárt okoz. Tehát, hogyha bármilyen oknál fogva áll egy gyártósor, akár csak egy fél napot is, ez az iszonyatos mértékű károkat okoz. Ha még van egyébként 2 percem arra,
annyi
hogy elmondjam,
pont.
Hogy hogyan... Tessék?
Annyi van pont.
Annyi.
Van. A Rupert Stadlernek a pere elkezdődött a héten, ugye ő az Audi vezér, akit azzal vádolnak, hogy nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a dízel botrányt az Audi esetében valahogy jobban kezelje. Azért fontos, hogy így apostrofáljuk ezt a kérdést, mert alapvetően nem azzal vádolják, hogy tudott a dízel botrányról, hanem azzal vádolják, hogy amikor megtudta, tehát miután megtudta, nem állította le elég gyorsan az adott motorokkal felszerelt autóknak az értékesítését, és ezzel további károkat okozott a cégnek, illetve az Audinak. Szóval ez a per elindult, a Stadler úr eddig gyakorlatilag semmit nem mondott, és most először egy 4,5 órás beszédben szépen körülírta az ő látásmódját a kérdésről, ami azért izgalmas, mert ez homlok egyenest ellentmond nagyjából annak, amit eddig a mérnökök meghallgatásával tudni lehetett a kérdéskörről. Ő lényegében azt állítja, hogy mint közgazdász és cégvezető nem feltétlenül tudott mindenről, ami technikai értelemben történt az autók esetében, és a koncern vezetőségétől, tehát leginkább ugye Winterkorn úrtól, aki akkor volt a koncern főnöke, azt az információt kapta, hogy a 4-hengeres motorok azok, amelyek ugye vagy világszerte érintettek ebben a kérdésben, ez a klasszikus 2 literes TDI, amiről mindenki tud, és a 3 literes V6-os motorok, amelyekről szó van, tehát amelyeknek a gyártását sem, meg egyébként az értékesítését sem állította le, azokról azt az információt kapta a megadott időpillanatban, hogy ezek nem érintettek ebben a kérdésben, és lényegében az lesz a döntő, és azt fogja meghatározni, hogy akkor most lesz-e letöltendő, vagy lesz-e valami komolyabb szankció, avagy szabadlábon távozik, hogy be tudják-e bizonyítani, hogy ez így volt, vagy sem. De ez egy olyan per, amit egész Németország ugye baromira figyel, már csak azért is, mert ugye ez az előüteme annak, ami mondjuk a Winterkorn kapcsán történni fog, ahol még ugye nem indult el ebben a mértékben a per. Világos. De ez egy nagyon lényeges sztori szerintem ilyen szempontból.
Oké, hát majd úgyis követjük ezt is. Köszi szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát, szép napot a továbbiakban.
Szép napot, sziasztok!
Szia,
köszi,
szia!
Szevasz!
Várkonyi Gábor, állandó autós szakértőnk volt a beszélgető partnerünk.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ 4 keréken.
Nos, ismét itt az ideje Schmidt-Anninak, hogy híreket mondjon nektek. Azt mondja, hogy na, hát ez ebben a pillanatban érkezett, vagy legalábbis most látom, igen, 58-kor jött a kérdés, hogy Gábor, buszlimuzint akarok, hibridet. Van esély, hogy Európában is legyen Toyota Sienna. Na, ezt majd elküldjük Gábornak, aztán majd valamikor megválaszolja ezt a kérdést. És Szöke kapitány is írt nekünk, Újlipót város, Albertfalva, ami bő 12 kilométer, havas bicikliúton, biciklivel, családfenntartói tempóban is csak 52 perc. A rakpartokat elnézve így is én voltam a gyorsabb. Hú, hát azért az kemény ilyen időben biciklizni, de hát aki tréningben, edzésben van, annak ez semmi. Nos, tehát Schmidt-Anni hírei jönnek, utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit még hozzá IT rovatunkkal, és a CES 2021-ről fogunk beszámolni, hogy milyen újdonságok vannak, meg arról természetesen, hogy került megrendezésre az elektronikai kiállítás.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Az egészhez két fél